Mindenek előtt hadd kérdezzem meg ezt a nagyon-nagyon egyszerű és laikus kérdést. Budapesten, itt, most milyen a levegő minősége? Lélegezhető, halált okoz, vagy a kettő között?
A mai napon a levegő minőségében elfogadható a Nemzeti Népegészségügyi Központ levegőhigiénés értékelése alapján.
Elfogadható, az amit az elégséges. Az amit az elégséges, igen.
Igen, igen, ugye a levegő minőségre sosem lehet azt mondani, hogy kiváló a levegő minőség, hiszen nem tudunk például a szállópor, ami egy hétköznapi kifejezés, tudományosabb nevén kisméretű, arról szól részecskék, és ott nem igazán tudunk olyan biztonságos szintet mondani, amikor azt tudjuk mondani, hogy nincs egészséghatása például a légszennyezőnek. Tehát ezért mondjuk azt, hogy elfogadható a levegőminőség, és ezért nem mondjuk, hogy kiváló mondjuk valamikor a levegőminőség, mert ezek a légszennyezők mindig jelen vannak, hol alacsonyabb, hol pedig magasabb koncentrációban.
Beszéljünk a szállóporról, jó? Mert ez az egyik fő topikunk ma. Ugye a szállóporról azt írja a Wikipédia, hogy a levegőben eloszlatott finom szemcsés szilárd vagy folyékony halmazállapotú anyagok gyűjtőneve. Ez a szilárd vagy folyékony halmazállapotú anyag, ez lehet bármi, ami lehorzsolódik, lemorzsolódik valamiről, például két autó koccan, és akkor a festék, az, ami összesúrlódik a két autónak, akkor az például a levegőbe kerül, az is a szállópor része lesz?
Igen, tehát a szállópor nagyon sokféle összetételű, illetve méretű lehet. Azt kell nagyjából tudni, hogy a kisméretű aeroszol részecskék esetén, ami a levegőben marad húzamosabb ideig, az általában a 100 mikrométer, vagy az annál kisebb részecskék. Azért is mondtam, hogy ez egy hétköznapi elnevezés a szállópor, mert igazából egy kicsit téves is a megnevezés, tehát ami az otthonomban lerakódik por, az nagyon sok esetben ennél nagyobb, durvább mérettartományba található, tehát nagyjából ha felverjük, akkor a nagy része azonnal le is ülepszik, tehát hogy emiatt mondjuk tévesnek a szállópor kifejezést. De ezek a részecskék nagyon sokféle forrásból származhatnak, melyek lehetnek természetes források, illetve lehetnek mesterséges források is. Természetes források például, ha a szél által felvert pornak egy része is ide tartozik, vagy mi magunk által felvert, leülepedett pornak is egy része, vagy az autók által az úton lerakódott pornak egy része is, hogy aprózódik, levegőbe kerül, de akár említhetném extrém eseteket, akár egy erdőtűz esetén is keletkeznek aeroszol részecskék, vagy akár sópermet például a tengerek közelében, vagy akár egy vulkánkitörésnél is nagyon sok ilyen részecske jut a környezetbe. De ami ennél fontosabb, azok az emberi tevékenység által kijuttatott légszennyezők. Ilyen például ugye a fűtési szezonban a helytelen fűtési módoknak az alkalmazása, mely ma Magyarországon a legjelentősebb légszennyező forrás ebben az időszakban, nem csak Magyarországon, amúgy, hanem Európa számos térségében is.
Nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy mi akkor tudunk segíteni a budapesti, meg egyáltalán a levegő minőségén, nem csak Budapesten, hanem bárhol, hogyha például kevesebbet használunk autót, ez nagyon demagóg, hogy ezt így kimondjuk, mert például azért az, gondolom, hogy az is hozzáfügg, hogy éppen milyen, tehát a szállóporról beszélünk, hogy éppen milyen felhőzet van felettünk, elengedi-e az a felhőzet azt, amit felverünk, vagy sem. Tehát nagyon sokszor átmegyek például a Margit hídon Bicajjal, és akkor látom, hogy éppen látom a budai hegyeket, vagy csak félig meddig látom. Bocs, ugyanide, csak egy hihetetlen élmény, amit soha nem fogok elfelejteni a COVID idején, amikor az első hullámnál, amikor mindent bezártunk, senki nem ült autóba, senki nem csinált semmit, néha kimentünk sétálni. És elmentünk oda az Olimpiai Parkhoz. És átláttam Budára. És ott álltam szerintem 5-10 percig. És nem hittem a szememnek, hogy lehet látni így az épületeknek a kontúrját. Szóval, hogy kérdés komplex, és hozzátettem még némi litániát, és azért elnézést kérem, de hogy érthető, igaz? Tehát, hogy ez csak attól függ, hogy nem ülünk autóba, vagy más dolgoktól is függ.
Nagyon komplex a levegő minőség alakulása. Három tényező, ami nagyon fontos igazából. Egyrésztről, hogy a légszennyező források jelen vannak, illetve mennyire erősek. A másik kulcsfontosságú szerepe a meteorológiai helyzetnek van. A fűtési időszakban nagyon gyakran alakul ki úgynevezett hőmérséklet inverzió, de azt kell tudni, hogy ez egy olyan meteorológiai helyzet, melynek során a légszennyező, csak egy nagyon alacsony légrétegben tudnak keveredni a Föld felszínhez közel. Ez a légréteg, ez néha csak néhány 10 méter magas. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy paplan kerülne az adott térség fölé, ami nem engedi azt, hogy a paplan fölé jussanak a légszennyezők. Emiatt is van az például, hogy a fűtési szezonban, ugye egyik nap veszélyes a levegő minőség egy adott település, a másik nap mondjuk elfogadható, ugyanúgy mondjuk tüzelnek az emberek, fűtenek, ugyanúgy közlekednek az emberek, mégis nagyon nagy különbség van. Itt igazából a meteorológiának van fontos szerepe, és ez a helyzet mindaddig fennáll, amíg mondjuk egy esős nap nem következik be, vagy nem élénkül meg a szél. Illetve a harmadik nagyon fontos szempont, az pedig a földrajzi elhelyezkedés. Ugye Magyarország a Kárpát-medencében található, tehát a medence jellegből adódóan is nehezebben tűnnek el innen a légszennyezők, mint mondjuk más térségekben. Emiatt is van például az, hogy a völgyhatás is nagyon domináns, tehát például ugye a Sajó völgyéről sűrűn hallhatunk, de nem csak a Sajó völgyében rossz a levegő minőség, hanem más völgyekben, ahol mondjuk apró falvak helyezkednek el. Itt nagyon könnyen megrekednek a légszennyezők, így könnyebben dúsul a koncentrációk. Ugye visszatérünk Budapestre és a közlekedésre, ugye a közlekedés itt egy nagyon domináns szereplő, azonban a COVID idején is láthattuk, hogy ugye voltak olyan napok, amikor szinte megállt az élet, nagyon kevesen használták a gépjárműveket, mégsem csökkent drasztikusan például a kisméretű szó részecskéknek a koncentrációja. Ellenben például a nitrogéndioxid esetén jelentős volt a csökkenés, ezt több kutatás is kimutatta. A nitrogéndioxid csak szinte a közlekedésből származik, míg a kisméretű aeroszol részecskék másból is származhatnak. Tehát összetett a dolog, látszik, hogy a Budapesten mondjuk a közlekedés drasztikusan csökkenne, lenne egy levegőminőség javító hatása, azonban nem oldaná meg teljes mértékben a problémát. Ugye tudnunk kell, hogy a légszennyezők határokat nem ismernek, így például ugye Budapest esetén is az agglomerációnak a ban történő légszennyező kibocsátás is nagyon jelentős, tehát hogyha az agglomerációban mondjuk gyakoribb a helytelen fűtési módok alkalmazása, akkor az Budapesten is érezni fogjuk.
Aha, ami eszembe jutott erről, hogy a Sajó völgyét említetted, az létezik, hogy olykor a Sajó völgyében rosszabb, tehát ahol a kis falvak vannak, rosszabb a levegő minősége, mint itt Budapesten a fővárosban, ahol viszont el tudsz szállni az a mérgező, nem tudom, szállópor, ami ott nem.
Igen, tehát előfordulhat, ugye Budapest olyan szempontból szerencsés, hogy itt van Duna, átszeli a várost, a Duna fölött egy légcsatorna található, ez a légcsatorna tisztító hatással bír, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy amikor egy északról délfelé áramló szélhatás van a Duna fölött, akkor úgymond kiszívja a városból a szennyezett levegőt, ennek hatására könnyen tud tisztulni a város. Ugye itt nagyon fontos, hogy milyen a városnak a beépítettsége, ha mondjuk a Dunapart lenne magas felhőkarcolókkal, akkor ez a szívó hatás akadályozva lenne. Ugye a városon belül is eltérőek a légszennyezettségi adatok, például ha mondjuk az Astoria környékét nézzük, akkor ugye ott 3-4 emeletes házak egymáshoz szorítva találhatók, tehát nem igazán tud onnan a légszennyező távozni. Tehát nagyon fontos az is, hogy egy-egy térség mennyire van beépítve. Tehát emiatt van, hogy a városon belül is lehetnek jelentősebb eltérések. Az apró falvak esetében pedig ilyenkor nagyon domináns a helytelen fűtési módok alkalmazása, ugye amiatt azt értjük, hogy nagyon sokan nedves vagy kezelt fával fűtenek, szenet használnak, vagy
hát,
a hulladékot
igen, a hulladékot.
Ami ugye egy illegális tevékenység, ugyanúgy az avar és a kerti hulladék égetése is gyakori légszennyező forrás lehet, tehát hogy ezek miatt egy-egy apró településnek a levegő minősége gyakran nagyon rossz.
Beszéljünk az egészségre gyakorolt hatásáról, a szállópornak kifejezetten, és persze minden, ami ehhez még hozzátartozik. Mennyi idő, mire az ember, hogyha rossz minőségű levegőt lélegez be, akkor körülbelül mennyi idő alatt érezhető ennek valós hatása?
Elsősorban fontos elmondani, hogy az érzékeny lakosságba tartozók vannak a legnagyobb veszélyben, náluk jelentkezhetnek először tünetek. Ők az idősek, a krónikus légzőszervi betegségben vagy szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, a gyermekek vagy a várandós kismamák. Náluk elsősorban légzőszervi tünetek, tehát köhögés, légúti irritáció, nehéz légzés, ezek jelentkezhetnek. Azonban rövid távon még egyéb tünetei is vannak a kisméretű aroszol részecskéknek, például a szívritmus zavart okozhat, vagy növeli a stroke, az infarktus, vagy az akut szívelégtelenség kialakulásának kockázatát.
De azt
De
lehet tudni,
magasabb
hogy miért?
koncentráció.
Azt lehet tudni, hogy, tehát, hogy pontosan mi
Igen.
az oka?
Igen, ugye egy viszonylag bonyolult mechanizmus játszódik le, de röviden annyi, hogy a tüdő felületén található egy vékony filmréteg, ami antioxidánsokat tartalmaz. Ők a mi harcosaink, ők veszik fel a küzdelmet a légszennyezők ellen. Amikor ugye a tüdőbe bejutnak ezek a légszennyezők, akkor a tüdőnek a védő funkciója csökken, és ez vezet különböző folyamatokhoz. És emiatt nem csak a tüdőt éri, hanem ez egy komplex folyamat, és emiatt alakulnak ki szív- és érrendszeri vagy idegrendszeri betegségek is. Ez az, ami mögötte van. Ugye ezek elsősorban rövid távú hatások, ugye hosszú távú hatások pedig az, hogy krónikus légzőszervi betegségek alakulhatnak ki, vagy szív- és érrendszeri betegségek, vagy központi idegrendszer bizonyos betegségei, vagy akár tüdőrák kockázatát is növeli, tehát hogy számos olyan szervünk van, szinte az összes szervünk, amelyeket a légszennyezettség érinti, mind rövid, mind pedig hosszú távon.
Mert hogy azért jutott ez eszembe, hogy ugye vannak ilyen maszkok, sokan biciklivel közlekednek úgy, hogy van rajtuk ez a maszk, és hogy ezzel valóban meg lehet előzni egy ilyen problémát, vagy ez csak egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, hát a humbug szót akartam használni, lehet, hogy még ez a legközelebbi megoldás. Mert ezt egy időben nagyon sok emberen láttam, most már egyre kevesebb emberen, nem tudom, hogy ez vajon mitől függ, de hogy az segít, hogyha biciklizés közben ilyen maszkot fölteszek?
Természetesen, tehát a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlja is kedvezőtlen, egészségtelen vagy veszélyes levegőminőség esetén, hogyha kerékpárral közlekedünk, akkor lehetőség szerint ugye viseljünk maszkokat, vagy kerüljük el a forgalmasabb utakat. Ugye a maszkoknak van egy szűrő hatása, tehát ők kiszűrik a kisméretű aeroszol részecskéknek egy jelentős részét, tehát már az egyszerűbb sebészeti maszkok is alkalmasak arra, hogy kiszűrjék ezen részecskék nagy részét, de ugye már megismerkedhettünk ugye a COVID-járvány ide alapján a különböző típusú maszkokkal, tehát az FFP2, FFP3 típusú maszkok, ezek még hatékonyabban szűrik ki a kisméretű aeroszol részecskéket. Csak akkor szoktuk javasolni, hogy valaki mondjuk ne közlekedjen kerékpárra, ha már veszélyes a levegő minőség, tehát a nagyon magas koncentráció.
Igen, mennyi van körülbelül egy évben?
Ilyen napoknak a száma Budapesten, hát nagyjából előfordulhat akár 2-3 nap, de attól függ igazából, hogy hogyan alakul a metrogé helyzet, tehát hogy viszonylag ez nagyon kevés ezeknek a napoknak a száma az elmúlt évek adatai alapján nagyon enyhék a telek, ennek köszönhetően ritkábban alakulnak ki ezek a hőmérsékleti inverziós napok. De fontos, hogy a kerékpározással mondjuk van egy egészség nyerességünk is, tehát azzal, hogy mozgunk,
igen.
Tehát hogy semmiféleképpen sem szeretnénk azt, hogy valaki mondjuk a kerékpárját otthon hagy és más módszerrel közlekedjen, különösen ne autóval, hiszen ugye az légszennyező forrás.
Kicsit önző leszek, és most magam miatt kérdezem meg, mert én biciklivel közlekedem, és még azt mondom, hogy -10-ig vagyok kalibrálva, körülbelül addig bringázom. Szóval gyakorlatilag egész évben, mert hogy már ilyen -10 nincs. Pár éve még volt -15, akkor már nem vettem elő. Hogy az, ugye nem tudom, hogy ebben a nagyon extrém hidegben a szállópor koncentráció az mennyire magas, ez az egyik. A másik pedig, hogy kárt teszek-e ezzel bármennyire is a tüdőmnek, hogyha esetleg ilyen hideg levegőt lélegzek be?
Ugye nagyon hideg időben előfordulhat az, hogy gyakrabban előfordul, hogy rossz a levegőminőség, ekkor bőven elegendő, ha egy maszkot hordunk. Ugye a hideg miatt pedig ugye javasoljuk, hogy mindig rétegesen öltözködjünk föl. Ennyit tudnék tanácsolni.
Köszönöm, doktor úr. Jó, de itt most a levegő minőségére utaltam igazából, hiszen ez a mai témánk, hogy ilyen hidegben károsabb-e a szállópor, vagy bármi, ami a levegőben jelen van?
Nem, tehát a hőmérséklet nem befolyásolja azt, hogy milyen egészséghatás alakul ki. Ha ugyanazon légszennyezettségi szint van mondjuk hidegebb időben, vagy melegebb időben, akkor ez nem befolyásolja azt, hogy annak milyen egészséghatása lesz.
Záró kérdéskör, amikor elindulunk egy nap, érdemes-e, ugye van ilyen, hogy mielőtt autóba ül, útinform, és akkor nézze meg, hogy hol van baleset, vagy esetleg hol van felújítás, hol túrják a földet. Ugyanígy érdemes ezt a levegő minőségével is megnézni?
Természetesen fontos, hogy mindig tájékozódjunk, lehetőség szerint hiteles forrásból. Egyrészt a Nemzeti Népegészségű Központ honlapján megtalálható a levegőhigiénés index, valamint az óránként frissülő adatok pedig az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a honlapján megtalálhatók, hogy bárki nyomon követheti, hogy hogyan alakul a légszennyezettség.
Tű, ha már az OMS szóba került, eszembe jutott a tűzijáték. Egyébként az is káros lehet a tüdőre? Tehát a tűzijátéknak, bocsánat, a szállóport, azt így gondolom dúsítja egy picikét.
Igen, tehát a tűzijáték során is kisméretű aeroszol részecskék keletkeznek, és ezt látni is szoktuk a mérési adatok alapján, hogy tűzijáték idején mindig megugrik a kisméretű aeroszol részecskéknek a koncentrációja.
Záró kérdéskör 2.0. Amikor autóba ülünk, nyilvánvalóan át kell gondolnunk, hogy miért ülünk autóba, de arra szólunk a dugóban, és hogy az autónak van egy szűrőrendszere, amin keresztül hát valamennyire megtisztul az a levegő, amit belélegzünk. Ugye ez a pollenszűrő. Ezt szűrni, vagy cserélni érdemes olykor, de ez ténylegesen mennyit szűr ez a pollenszűrő, tehát lehet-e biztonságban éreznünk magunkat, ha esetleg kocsiba kerülünk, és a dugóban ülünk?
De nagyon fontos, hogy a pollenszűrők szűrik bizonyos tekintetben a kisméretű aeroszol részecskéket, azonban a legkisebb nanométeres részecskéket már nem igazán szűrik ki, de nagyon fontos, hogy megfelelően bizonyos időközönként cserélve legyenek a pollenszűrők, illetve a dugóban aeroszolunk, akkor még annyival tudunk segíteni, hogy például belső kerintetésre kapcsoljuk a rendszert, ezzel is óvjuk magunkat.
Jó, és akkor ugyanide mit tehetünk, ezt az elején már megkérdeztem, legyen keretes a beszélgetés, mit tehetünk azért, hogy minél tisztábban tartsuk a levegőt, amit belélegzünk és amiben élünk.
Nagyon fontos dolog, hogy lehetőség szerint kerüljük a helytelen fűtési módok alkalmazását. Fontos, hogy ha lehet, akkor ne üljünk gépjárműbe, használjuk a tömegközlekedést, hogy használjuk a kerékpározást. Ezek a legfontosabb dolgok, amikkel mi tehetünk a levegő minőség javítása érdekében.